Az Amazonas a bolygónak a legnagyobb összefüggő esőerdő rendszere, és nem csak esőerdő rendszere, hanem óriási folyók és annak a mellékág rendszere található a területen. Hogyha az arányokat kéne néznünk, hogy föld egész szempontjából mennyire fontos a terület, akkor mondjuk két számot lehetne kiemelni. Az egyik az az, hogy a bolygónk teljes édesvízkészletének a 20%-a az Amazonas medencében található, tehát egy rendkívül bővízű édesvizekkel folyókkal gazdagon áthálózó terület. A másik szám az pedig az lehetne, hogyha megnézzük a bolygón élő összes fajt, akkor minden 10 fajból egy az az Amazonas medencében él. Tehát mind az élővilág a természeti gazdagság szempontjából kiemelt jelentősége van, mind pedig az édesvízkészlet szempontjából. És hát a harmadik nagyon fontos tulajdonsága a területnek az az, hogy az esőerdők rendelkeznek a legnagyobb élőanyag mennyiséggel, ezt ugye úgy mondjuk, hogy nagy a biomasszája ezeknek az erdőknek, és ugye minden, ami faanyag, lombkorona, élőnövényi anyag, meg állati anyag, az ugye szént köt meg. Tehát itt a széndioxid megkötés és a széndioxid légkörből való kivonás szempontjából is nagyon fontos jelentősége van az Amazonasnak. Ugye azt is szoktuk mondani, hogy az Amazonas az a föld tüdeje, hiszen egyrészt a levegő minőséget, a levegőszűrést hihetetlen mértékben segíti, másrészt pedig tényleg hatalmas mennyiségű széndioxidot köt meg.
Most lépett hivatalába az új brazil elnök Jair Bolsonaro, aki gazdasági akadályt lát az esőerdők jogszabályi védelmében, és első intézkedései között volt, hogy hozzájárult, hogy a mezőgazdasági minisztérium döntsön a benszülöttek földjének ügyeiben, így az esőerdők ügyében is. Tehát milyen mértékű volt eddig az erdőirtása területen, és milyen okok vezettek erre? Illetve most mit lehet várni ezek után, a döntések után?
Ez egy hosszú történet már az Amazonas esőerdőinek az írtása. A 70-es évektől kezdve beindult ez a folyamat, hogy különböző célokra, és erről majd mindjárt pár szót mondanék is, hogy mik ezek a célok, különböző célokra az esőerdő területét az kiírtják, eltüntetik onnan az eredeti növényzetet. Ez egy folyamatosan erősödő tendencia, és tény, hogy van egy olyan, hogy is mondjam, jogos igény vagy probléma Brazília részéről, hogy az Amazonas esőerdeinek a kétharmada az Brazília területén található, tehát az országnak igen nagy hányada az esőerdővel borított, és hát ez egy olyan terület, ami a bolygó egész az összes ország számára fontos. Hogyha számokat akarunk nézni, akkor ugye úgy nagyjából azt lehet mondani, hogy 7 millió négyzetkilométer területű maga az Amazonas medence, 8 országba található, de ahogy említettem, a legnagyobb része, tehát a kétharmada ennek a 7 millió négyzetkilométernyi területnek Brazíliához tartozik. És hát a 70-es évektől úgy nagyjából mondjuk mostanáig több mint 500 000 négyzetkilométer esőerdő lett kipusztítva. Ez, hogyha viszonyítani akarunk, ez nagyjából 5,7 magyarországi terület, tehát óriási területről beszélünk. A becsülések szerint 2030-ra ugye a teljes Amazonas esőerdőrendszer 27%-a fog várhatóan elpusztulni, ez ugye több mint a negyede az összes esőerdőnek. Ez már olyan volumen, olyan mérték, amit bolygószinten lehet majd érzékelni ezeknek a környezeti hatásait.
Tehát legelő területek miatt pusztítják az erdőt, vagy bányászat? Tehát mi az ok?
Három fő mozgatórugója van az esőerdők írtásának. Az egyik az infrastruktúra fejlesztés, tehát az ugye most is a hírekben megjelent, hogy Brazília egy hatalmas autópályával próbálja kettészelni, vagy szeretné kettészelni az Amazonas medencét, ami azt jelenti, hogy feltárhatóvá teszi a területet települések, városok fejlesztéséhez, ipari célú létesítmények fejlesztésé, stb. Tehát az egyik az az infrastruktúra fejlesztés. Mezőgazdasági oldalon pedig két fő használat van. Egyik az a szarvasmarha tenyésztést, tehát gyakorlatilag rablógazdálkodással zajlik a szarvasmarha tenyésztés a területen, vagyis kiírtanak egy erdőterületet, oda legeltetnek hihetetlen nagy állatmennyiséget néhány évig, és amikor az a legelő kifullad, tönkre megy, kimerül, akkor újabb erdőterületet vágnak ki, azon is legeltetnek, azt is kimerítik, és haladnak tovább, és nyilván az ilyen módon tönkretett terület az utána évszázadokig tart, amíg valamilyen szinten regenerálódni tud, ha egyáltalán regenerálódik. Tehát az egyik a szarvasmarha hús előállítás, a másik használat pedig a szójatermesztés. És hát mind a két terméknek nagyon komoly piaca van Észak-Amerikában, illetve Európában is.
Említi, hogy ha kivágják az őserdőt, akkor nagyon nehezen regenerálódik a terület. Ez azt jelenti, hogy azért nem olyan egyszerű, hogy oda újra facsemetéket ültetnek, és az időjárás és a klíma újra egy őserdőt teremt a területen. Tehát mekkora időről beszélünk, amíg egy erdő esetleg újra birtokába veheti a pusztult területeket?
Amikor azt mondjuk, hogy regeneráció, akkor azért tisztázni kell, hogy miről beszélünk. Az a fajta esőerdő, ami érintetlen természeti formában jelen van most a még nem zavart amazoniai területeken, az a fajta esőerdő jelen tudásunk szerint nem állítható helyre. Tehát ha azt egyszer kivágják, olyan fajgazdagság, olyan összetételű erdő még egyszer azon a területen nem lesz, nem csak belátható időn belül, hanem úgy egyáltalán. Lehet nyilván valamilyen szinten helyreállítani, tehát lehet ültetni erdőt helyette, az nem a természetes esőerdőnek a minőségét fogja hozni, de mondjuk nyilván egy teljesen lepusztult, agyon használt legelőnél jobb. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy regeneráció, akkor arról beszélhetünk csak, hogy valamilyen szinten mondjuk erdősíteni a területet, erre van lehetőség, de az messze nem lesz olyan fajgazdag és olyan finom, komplex rendszer, mint a mostani esőerdők.
Említette azt a felvetést, hogy ahhoz, hogy Brazília megőrizhesse az érintetlen erdőségeit, talán a világnak kellene összefogni és fizetni ezért a szolgáltatásért, hogy ők nem számolják fel ezt a területet. A Párizsi Klímaegyezmény is kitér a jóvátételre, a fejlődő országoknak való fizetésre, úgy tudom.
Hát ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés. Tehát nyilván ezért is van az, hogy politikusok is intenzíven foglalkoznak ezzel a kérdéssel, hogy mi tehető, nem tehető az esőerdőkkel. Ugye az alaphelyzet az, hogy Brazília területének igen nagy része esőerdő, a világ szempontjából a közösségünk érdeke, vagy az emberi társadalmak érdeke az, hogy ezek érintetlenek maradjanak. Amiből nyilván Brazíliának sem gazdasági bevétele, sem munkahelye, sem más hasonló nem fog képződni. Másik oldalon pedig azok a termékek, amik miatt írtják az esőerdőt, azoknak a piaca éppen a fejlett országoknak a köre, tehát mondjuk Észak-Amerika és Európa ezek közé tartozik. Tehát ilyen nagyon ambivalens a helyzet, hogy egyrészt elvárjuk, hogy Brazília ne nyúljon az esőerdőkhöz, mert mindannyiunknak ez a környezeti érdeke, ugyanakkor mi magunk vagyunk a fogyasztói azoknak a termékeknek, ami miatt pusztítják az esőerdőt. Nyilvánvalóan valamiféle pénzügyi, gazdasági megállapodás, mechanizmus szükséges. Ennek lehetne, vagy lehet az egyik eleme, a Párizsi Klímaegyezménnyel létrehozott pénzügyi forrás, vagy pénzügyi eszköz. Itt röviden arról van szó, hogy a 2015-ben aláírt Párizsi Klímaegyezményben a fejlődő országok elismerték a nagyobb felelősségüket abba, hogy a klímaváltozás kialakult, tehát a széndioxid kibocsátás nagy részére a fejlődő országok felelnek, és ennek az ellentételezésére, illetve a klímaváltozás hatásainak az ellentételezésére, meg a megfelelő intézkedések megvalósítására létrehoztak egy pénzügyi eszközt. Évente 100 milliárd dollárnyi összeget adnak be ebbe az alapba a fejlett országok, amik a fejlődő országokba lesznek felhasználva, és Brazília a fejlődő országok közé tartozik. Tehát Brazília elvileg kedvezményezettje lehet ennek a pénzügyi eszköznek. Probléma az az, hogy ennek az eszköznek a pontos felhasználását, módját, ezt most dolgozzák ki. Ugye nemrég volt a klíma csúcs Lengyelországban, tavalyi év decemberében, és mondjuk ezeknek a részletekkel kapcsolatos megegyezésben éppen Brazília volt az, aki behúzta a kéziféket. Tehát az, hogy ennek a pénzeszköznek, klímavédelmi alapnak az elszámolási szabályai nem lettek tisztázva most a legutóbbi klímacsúcson, ennek éppen Brazília volt az egyik oka.